A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett a mennyet és a földet, és bölcsen igazgat és fenntart mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, olvassuk, hallgassuk együtt a mi élő Istenünk élő igéjét, amint írva található ez a János írása szerinti evangéliumban, az utolsó előtti 20. fejezet, 19. versétől kezdődően, a 31. verssel bezárólag. Az igét nyitott szívvel, helyeinket elfoglalva hallgassuk. János evangéliuma 20. fejezetének a 19. versétől kezdődően szól így hozzád és hozzám az élő Isten. Aznap, Jézus feltámadásának a napján, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta neki a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Az Úr áldása legyen az ő igéinek az olvasásán és a megélésén. Gyertek ezért az áldásért, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy benned lenni öröm, és köszönjük, hogy benned lenni élet. Bocsásd meg, hogyha olyan sokat várattunk rád, köszönjük, hogy nincs az a gát, amit a te kegyelmed ne tudna áttörni, nincs az a bezárt ajtó, nincs az a bezárt élet, nincs az a bezárt szív, amelyet te ne tudnál megszólítani. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nincs az a megfáradt hívő élet, amelyet te ne tudnál megújítani. Úr Jézus Krisztus, a te győzelmes jobboddal áldj meg bennünket. Legyél az Isten tiszteletünk és az életünk közepén. Szóld, Urunk, mennyei hatalommal, mennyei szeretettel a te élő igéd. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és szentlélek segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek ebben az órában írva található János evangéliuma idézett 20. fejezetében, a 27. és a 28. versekben a következőképpen. Azután így szólt Tamáshoz Jézus. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Eddig a felolvasott ige, foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, az úgynevezett Tamás vasárnapján Isten igehirdetésünk címeként ezt helyezi szívedre, szívemre, hogy hogyan tovább a feltámadás ünnepe után. Testvérek, miért kérdés ez? Mert nagy kísértés, de azt gondoljuk, hogy volt egy kiemelt ünnep, nagyon tetszik, valaki így fogalmazta meg, és Jézust visszazárjuk a vitrínbe, és majd karácsonykor elővesszük megint. Testvéreim, ha már voltál olyan esküvőn, ahol nem a padban ültél, és esetleg nem az igehirdető lelkipásztor helyén álltál, hanem szembe az úrasztalával, főlegényként vagy mennyasszonyként, hát testvérem, én valószínűleg tartom, hogy elmentél az ünnepi vacsorára, valószínűleg tartom, hogy elmentél a nászútra, valószínűleg tartom, hogy utána is fogod a házastársad kezét. Testvéreim, furcsa lenne, hogyha valaki a saját esküvője után összecsomagolna és egyedül menne tovább. Abszolút abszurd. Ritkán előfordul, de az ott nem beszélhetünk házasságról, boldog házasságról, pláne nem. Testvérem, az Úr Jézus Krisztussal való ünnepi, hangsúlyos, kiemelt találkozások után nem marad meg a közösség vele, hát akkor ott nem beszélhetünk a Krisztusról, mint vőlegénnyel való élő kapcsolatról. Kivel tovább? Kivel tovább feltámadás ünnepe után? Jézussal, vagy Jézus nélkül? Vagy így, ha már hitben jársz, akkor hívő életedet a magad erejével próbálod megélni, vagy az Úr Jézus Krisztus erejével? Mondja Jézus, kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, lesztek nekem tanúim. Vagy idézett Heidelbergi KT-ból, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ereje az, ami bennünket is új lelki életre támasztít a Földön. Enélkül, kedves testvérek, kínlódás. Mint azt a képzeletbeli, vagy valóságos autót is, ami a tiéd nem üzemanyaggal meghajtva belülről vezetett, hanem tolod. SOS helyzetben szükséges, de azért nem ez a hosszú távú utazásnak a titka. Kedves testvéreim, a keresztény életünk egy ilyen kínlódás, vagy öröm? Istenben való erő. Számunkra Jézus feltámadás ünnepe után hol maradt? Temetőbe? Halottak között? Az ünnepi sokasággal? Vagy jelen van? Vagy ő vezet? És ott van. Hétköznapjaidban is. Hogy érzed? Szóva tűnt, vagy jelen van? Testvérem, ezért roppant hibás az az étkezés előtti imádság, hogy jövel Jézus, légy vendégünk. A vendégség az nem házasság. Na, aglegényként is, meg özvegyasszonyként is lehet egy házasságkötés Isten tiszteleten ott lenni. Az a vendég kategória. Kezet fogod, bejövettel, akkor kimenettel, akkor is elment. Jézus úrnak és gazdának jött. Áldásforrásnak. számodra is. Testvéreim, ennek a történet párosnak, amit felolvastunk, és aztán még egy kis rövid summázást is, hogy mindezek az evangélium és az egész Szentírás azért iratott meg, hogy hidd, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életed legyen az ő nevében. Ezért volt gondja arra az Úrnak, hogy János írása szerinti evangéliumot, meg az egész Bibliát számodra leírassa. Számodra. Tehát ez a történet páros arról beszél többek között, summázzuk egyik pontban így, hogy Jézusnak gondja van az övéire. Adja az Úr, hogy ennek a bizonyossága a szíved hústáblájába legyen beírva. Ah, jól megfogalmazta ezt a tegnapi újszövetségi igénk a Korintusi levélben. A szívetek hústáblájába írjatok fel bennünket. Mi tud oda beírni? Az Isten? Mivel? A lelkével. Hogy nem, nem csak a memóriába, a szívbe égesse be. Az Úrnak gondja van az övére, és ez, testvéreim, ez látszik közösségre nézve is, és látszik egyénre nézve is. Mert először Jézus a közösséget erősíti benne, magában, és aztán pedig az egy kóborló. Ez tegnap ragyogott így fel, lehet, hogy már sokan gondoltatok erre, hogy Tamás, mint a Lukás 15 szerinti egy elveszett, akiért Jézus visszamegy. Testvéreim, én vallom, hogy Tamás az, akiért Jézus 8 nap múlva visszamegy a tanítványi körbe. És kijelenti magát. És újra nézzük 2 Korintus 3-nak a végét, hogy amikor lehull a lepel, amikor elmúlik a szellemi lelki sötétség, amit Krisztus a világ világossága oszlat el, akkor felragyog, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség Jézus Krisztusról szól. Testvérem, Jézus Krisztus nélkül olvasni a Bibliát, hát, azt mondja vele, hogy egynek elmegy. De testvéreim, Krisztussal olvasni a Bibliát, az pedig olyan, mintha szerelmes levelet olvasnál, meg életmentő üzenetet is, ezt a kettőt így együtt. Mert azt olvassuk, hogy ameddig olvassák Mózest, a Szentírást, és ma már tett hozzá az Új Szövetséget is Krisztus nélkül, nincs felkapcsolva a villany. Sötétség van. Képzeld el, aki szemüveges, bejössz hidegből a melegbe, és bepárásodik. Testvérem, nem tudom, aki ért hozzá, hány tized milliméter töredék az a pára. Fel van téve a szemüveg, a szemed látóképes, a valóság egyébként létezik, de az a pára réteg az elhomályosítja az egész. Látsz valami fényt, valamit, de hogy ott mit ír, meg ott mi van? Abszolút semmi. Jézus Krisztus a világ világossága. Oszlatja el a lelki ködöt, hogy lásd az igét. Így jelenti ki magát a tíznek, aztán így jelenti ki magát személyesen Tamásnak is. Ebben az első felolvasott 19. versben is, testvéreim, döbbenetes üzenetek vannak. De egyik az, hogy zárt ajtók mögött van. Azért 10 tanítvány, hogy a Júdás már nincs, Tamás meg szabad napot vett ki. Jézustól? A közösségből? A feltámadás napjának estéjén? Testvérek, a tanítványi körre nem az AVH és nem az AEH zárta rá az ajtót. Az AVH az a politikai, ugye államvédelmi hatóság, az AVO, SECU, TÁZI, hol hogy hívták. Az AEH az pedig az állami egyházügyi hivatal volt Csonka Magyarországon, a kis keze a nagy kéznek. Testvéreim, egyik se, tehát nem a politikai vezetők, És nem a vallási vezetők zárták rá a tanítványi körre az ajtót, hanem ők maguk zárkóztak be. És azt mondta, hogy nekem gondom van rájuk. A zárkózottságukban is, a félelmükben is, a depressziójukban is, a szorongásukban is, a görcsükben és az aggódásukban. Pesszimizmusba és kilátástalanságba. Mert 460. dicséret, nincs semmi gát, mit kegyelmed ne törne át. Testvérem, egy nagy üzenet. Nem lehet olyan teher, olyan gát, olyan bilincs a szíveden, amit az Úr Jézus Krisztus ne tudna áttörni. De kérd. Kérd. Kéred? A másik. Ami most, jelen pillanatban a legnagyobb tusád, amiért könyörögsz, vagy akiért könyörögsz. Testvérem, hiszed, hogy az Isten számára azt nem lehetetlen megadni? De kéred? Jakab levele, első fejezet, 4.-5. vers. Ha valakinek nincs bölcsessége, lelki bölcsesség, kérje már az Istentől, és azt mondja, kételkedés nélkül kérje, és az Isten pedig bizonyosan megadja. Az illető nem kételkedik. Bizonyossággal imádkozunk, vagy bizonytalansággal imádkozunk. Jézus számára nincs gát. De hidd már el. Aztán. Nagyon fontos. És tegnap ragyogott fel, hogy a második megjelenésekor is ugyanott van. Hogy Jézus bemegy a zárt ajtón, és nem kér engedélyt leülni a kispadra. És azt mondja, hogy fiacskáim, ha majd vesztésre áll a mérkőzés, akkor esetleg majd állítsatok fel a kispadról hátvéd segédnek. Nem. Hanem Jézus jogot formál, hogy belép és megáll a középen. Mert ő a csapatkapitány. És ő a tulajdonos. Ő a gazda. És akkor egy nagy személyes kérdés. Hogy Jézus van-e középen nálad? Egy hete, ez volt a szonda, hogy napi rendedbe ki az első. Most is lehetne több mindent mondani, de most három szondafúrás. Ki van középen a gondolataidban? Ki van középen a családodban, az otthonodban? Tehát család otthon ez most egy. Summázva, ki van középen az életedben? Tehát gondolataid, otthonod, életednek a közepe. A közepe. Kin fordul meg? Most fogalmaz így, hogy ki vagy mi körül forognak a gondolatai. Ha magam körül, testvérek, akkor becsavarodok. Csak időkérdése. Utána meg mind a lingispír kivág. De ha Jézus körül forognak a gondolataim, Jézus körül forognak a gondolataim, ő a tengely, és az én életem körülötte a kerék. Akkor az halad. Feri Kálmán testvérünknek újra ajánljuk a Négy küllős kerék című igényedetés kis rövid kötetét. A tengelye Jézus a hívő életnek. Van négy küllő, az igeolvasás, az imádság, a közösség és a szolgálat. Ezek nélkül, tehát egy idő után ott kell, hogy legyen a szolgálat is a hívő ember életébe, indul imádsággal és igeolvasással, aztán közösség, tehát közösség nélkül sincs keresztény élet, testvérek. Kiveszed a tűzből az egy fadarabot, az csak füstöl. Az csak füstöl. Testvérem, te füstölsz vagy lángolsz? Ez megvan, és Krisztus van középen, akkor halad az élet, és ha rád bízottakat meg, ez viszi előre. Testvéreim, arra is csodálkozzunk rá az Úr előtti örömmel, hogy az, hogy ahol Jézus középen van, ott van békesség. Ennek az összefüggése. Hogy az, hogy Jézus középen van, és utána mondja középről, hogy békesség nektek, ez elválaszthatat. És azért mondta, hogy békesség nektek, éppen ez jutott eszébe. Ez nem formula köszönés. Ez az ő jelenlétének az áldása. Az eredeti nyelven ez így hangzik héberül, és sokan ismerhetjük, shalom. És a shalom az arról szól, erre visszaemlékszem héber tanulmányaimból, hogy ki van egyenlítve az Istennél a számla. Egyensúly van. Nincs tartozás. Testvérem, ha te tartozol valakinek, az terhel. Én tartozom valakinek valamivel, az terhel. Pénzzel, ígérettel, valamilyen terhel. Mivel tartozik az ember az Istennek a bűnesed, ott a bűnadóssággal. Testvérem, és Jézus kiegyenlítette a számlát. Az adós levelet lenullázta a bűnadóságod levelét, eltépte a Golgota keresztjén. Tehát shalomban, azaz békességben lehetsz az Istennel, a Krisztusért. Tehát a Krisztusért nincs tartozásod az Isten felé. De ez csak a Krisztusért lehet. Viszont benne pedig bizonyos. Vedd komolyan! De testvérem, ahol Jézus középen van, ott van meg ez a békesség. A valóságos békesség, ami nem egy pillanatnyi érzés, hanem éppen egy házassági perpatról, vagy egy családi vihar, vagy egy munkai probléma, egy betegség, egy anyagi nehézség. Ezt a békességet nem fúj el, megpróbálja. A kősziklára épített házat is megmozgatja a vihar, de nem dönti össze. És fordítva is igaz, ahol valóságos békesség van, az ott csak azért lehetséges, mert Jézus középen van. Ez meg az ellenpróbája. De ez így is megáll. Ahol egyenlőség jel van, ott a előtte meg utána lévőt, azt meg lehet fordítani. Ha meg nem lehet, akkor meg ott nem beszéltünk egyenlőség jelről. Tehát ahol Krisztus középen van, ott valóságos a békesség az Istennel, és ahol valóságos békesség van, ott az csak azért lehetséges, mert Krisztus van a középen. És akkor itt kérdezzük így meg, hogy van-e ilyen valóságos békesség nálad, nálatok, nálunk otthon? Vagy csak egy dizájn, egy színfal, amit be kell támasztani innen meg onnan, ami tart egy ideig, ameddig vendégek vannak, vagy valóságos-e a békesség? Elmesélte egy lelkipásztor 11 évvel ezelőtt, hogy elment a gyülekezetébe, és hosszú spontán meglátogatott egy családot. Házas pár volt otthon, férj mondta örömmel, tiszteletes úr, nagyon örülök, hogy maga jött, pont ma ünnepeljük a 25. házassági évfordulókat. És én olyan boldog vagyok. Ebben a pillanatban megszólal a feleség. Lehet, hogy te boldog vagy, de én nem. Elmondta a lelkész, hogy így egy pillanatra megállt. Benne is az ütő. Testvéreim, ez több mindenről beszél, és van ennek előre vivő üzenete. Nem biztos, hogy ezért ilyen abszolút mélyre kell kerülni, de észreveszük-e, hogy a másik hogy érez és mit gondol. Testvéreim, mint ahogy fizikumra se teljesen egyformák vagyunk férfiak és nők, most Pálhegyi Feri bácsi testvéreim mondta, elég nagy baj is lenne, lelki alkatra is picit mások vagyunk. Szoktam mondani a feleségemnek, hogy én nem tudom kitalálni minden gondolatodat és minden érzésedet, beszélj róla. Mondd el, ha egyszer nem értem meg, látod, hogy még nem húztál ki teljesen a függöny, próbáld megfogalmazni másképpen is. Meg mondd el többször, hogy rögzüljön. Mert fogalmazta egy valaki, hogy a férfi az olyan, így ilyen fiókok vannak. Gondolkodásokban, és a kedvenc fiók az üres, amikor nem kell gondolni semmire. A női gondolkozásmód pedig olyan, mint a spagetti tésztának a töretlen szára. Én úgy szeretem főzni a spagettit, hosszú szár, úgy beletenni, és amikor úgy fő, akkor szépen úgy lemegy, de amikor összekaradik, hogy minden szál összefügg mindennel. És esetleg a feleség testvérek úgy gondolják, hogy minden fiókban van egy ilyen nagy adag spagetti tészta. Nem, testvérek. Minden fiókban egy szál spagetti tészta van. És az egyikben nincs egy sem. Tehát testvéreim, próbáljunk egy picit a másik fejével is gondolkozni. És nem tudom nem elmondani azt a történetet, amit ti adtatok el egy házaskörön, hogy hazamegy a férj kicsit elfáradva, lazán, szipogó, könnyek közötti feleség. Van valami bajod? Nincs. És erre a férj megnyugszik, leül, bekapcsolja a Sport egyet, és kibontja a sörét. A testvéreim, biztos, hogy nem azt hitte, hogy örömkönnyek vannak a felesége szemén. De testvérek, egyrészt, férjek, látjuk-e, hogy a feleségünknek mi jár a fejében, mi gondolkozik, megkérdeztük? Feleségek, ti meg elmondjátok? Nekünk többször kell elmondani. Szálonként. Szálonként. És nem is gondoljuk, hogy vannak beszélgetéseink. Tehát rohan az idő, munka, szolgálat, család, fáradtság. De vannak-e nem üzleti jellegű beszélgetéseink? Amikor elmondjuk, én ezt érzem, én ezt gondolom, mert tudjátok, veszélyes, hogy te úgy láttam rajtad akkor, hogy te azt gondoltad, hogy. És te arra feltételesen gondoltál valamit, amit ő meg már megint gondolt, és egy hipotézis halmaz van, ami évek óta esetleg rakódik, és kiderül, hogy az egész egy kártyavár. És kiderült, hogy a másik nem is azt mondta, és a másik nem is azt gondolta. Tehát mindig kérdezzük meg, hogy jól látom, hogy te most ezt érzed? Jól látom, hogy te most azt gondolod? Békesség. A Krisztusban. Tehát beszélgetünk-e, és imádkozunk-e? És nagyon megütött, mikor a gyülekezetünkből egy hívő házaspár volt, egy házaspár egy csendes héten a Biatorbányi misszióban, és ugye ott is van kis csoportos, elmondták, hogy több hitben járó házaspár, tehát férj, feleség, átadott életű hívő, és több döcögő házasság volt hívők között is, és elmondták, hogy ott volt csak stabil házasság hívők között, ahol rendszeresen imádkozott férj, feleség egy. Testvérek, nem rutin kérdés, életkérdés, hogy középen van-e nálatok Krisztus? Hogy középen van-e nálunk Krisztus? Akkor van békesség. Testvérek, Tamás. Ezt olvassuk itt a második bekezdésben, legalábbis az a formátumú Biblia fordítás, amit én használok, ezt írja, hogy Jézus és Tamás. Ennek már így egy üzenete volt a készülés során, hogy ez nem a Tamás története. Ez a Jézus története a Tamás szívében. Ez a Jézus története a Tamás szívében. Ez az egész Szentírás a Jézus története. Az egész Szentírás minden bekezdésében, ha mélyre nézel, és eloszlatja az Úr Jézus Krisztus a bizonytalanságot, akkor meglátod, hogy Jézus Krisztus a főszereplő minden történetben. Majdnem, hogy éreztem késztetés, odaírjam, hogy és Gergő. Aztán gondoltam, hogy oda kéne írni a gyülekezet minden tagjának a nevét, az meg nem fért volna rá lábjegyzetbe egy oldalra. Tehát tedd oda magad nevét. Jézus és te. Jézus és te. Jézus téged is megszólított. Ez biztos, mert most itt vagy. De mi a válaszod? A személye. Tehát ezen a képzeletbeli esküvőn. Hol vagy? A Krisztushoz képest. Mert Krisztus a lelki egyház vőlegénye. A vendége vagy, vagy az élete? A vendéged, vagy az életed? Testvérek. Megjön a magánútjáról Tamás. Mondják neki örömmel a többiek. Hát persze, hogy mondják. Hát aki találkozik Jézussal, ezt az örömmel nem tudja elhallgatni. Tamás, láttuk az Urat! Azt mondja, hogy nem hiszem. Testvére, elgondolkodtató. Kinek nem hisz? 5x2 tanúnak? De 2 tanú szavára áll meg az igazság, a 10 szolgatás az pedig 5x2 tanú. Amikor valamit nem 2 vonallal vagy 3 felkiáltója, 5-tel húznak alá, meg 5 felkiáltó jelet tesznek a végére. Jó, Tamás, én egyedül távollétemben okosabb vagyok, mint itt 10 jelen. De ami még megdöbbentőbb, hogy a Jézus Krisztus ígéretének sem hitt ezzel Tamás, mert Jézus megmondta. Tehát a kijelentése volt a döntő, ez a 10 tanúságtétel, ez csak az aláhúzás meg a felkiáltójel. Maga a mondat, a kijelentés az Jézus. Még egy, ami elgondolkodható, hogy hol volt Tamás. Nem mondja. De testvérek, egy azt gondolt, hogy hát most feltámadás, és mit nekem a tanítványi közösség? Én most szeretném jobban érezni magam, mint a szolgatási közösség. Nagy becsapás. Nagy becsapás, mert tulajdonképpen a Krisztussal való találkozás közösségéből zárom ki magamat mindig, amikor azt gondolom, hogy nekem jobb ötletem van. Jobban szeretném érezni magamat egy lelki alkalomnál. Na, olyan még nem találkoztam, hogy valaki eljött és azt mondta, hogy de kár, hogy eljöttem. De onnan már igen, hogy de kár, hogy eddig nem jöttem. Akár lelki alkalomra, gyülekezetre, vagy csendes hétre gondolom. Ez is nagy üzenet, hogy ő nem mondja, hogy hol volt. Én a felnőtt konfirmandus és a presbiter testvérektől szoktam kérni, hogy egy alkalomról valaki távol marad, akkor azt egy rövid indoklással jelezze. És mindig üzenet értékű, amikor nincs indoklás. Csak annyi, hogy most nem jövök. Vagy nem is írja, csak nem jön. Hát nézzük meg, itt nincs indoklás. Üzenet értékű. Testvérek, és aztán ez a fölény, és nem csak a szolgatásaival, hanem az Úrral szemben, hogy majd, ha az én Tamási bíróságom ítélőszéke úgy dönt, hogy Jézus feltámadt, akkor majd úgy lesz. Ha én oda teszem a kezemet, ha én úgy döntök, akkor igen. Régebben gondolkoztam azon, miért az oldalát. Hát az oldalát nem szögezték át, nem, de átdöfték. Tehát a kezén és a lábán a szögek nyoma, az oldalának a sebe, az pedig a dárdának a nyoma, amivel a szívét döfték. Tehát a haláláról volt bizonyossága Tamásnak. A feltámadásáról nem. És testvéreim, ez a történet arról is beszél, hogy időben is le lehet borulni, és el lehet csendesedni az Isten előtt. Mert a német evangélista Wilhelm Busch-nak egy ifjúság evangelizáció után mondta az a fiatal, hogy majd, ha én szemtől szembe állok az Istennel, majd én megmondom magamnak, megmondom a magamét az Istennek. Wilhelm Busch-nak adott egy ilyen szelíd választ az Úr, hogy fiatalember, maga, ha ott majd az Isten ítélő szék előtt fog állni szemtől szembe az Istennel, meg se fog tudni szólalni. De testvérek, ez a történet arról beszél, hogy ezt nem kell kivárni, hanem előtte el lehet csendesedni, és azt mondani, hogy Uram, bocsánatodat kérem, mert igazad volt. Bocsánatodat kérem, mert okosabbnak gondoltam magamat nálad is. Testvérek, Jézus, aki meggyőz, és Jézus, aki kijelenti magát. És testvérek, visszajön Tamásért. Ez a türelem. Én belegondoltam a magam helyzetében, hogy most párhuzamot vonva, mikor Jézus Tamásnak kijelenti magát, Tamás első körre azt mondja, hogy Uram, te vagy az élet, te vagy a feltámadás, és te vagy az igazság. És nem tudom, hányan vagyunk még, akiknek Jézus kijelentette magát, és azt mondtuk, hogy hát majd még azért meglátjuk. A kijelentés után is. Én legalábbis ebbe a körbe tartozom. És az ő mérhetetlen kegyelme, hogy azt mondta, hogy nem csak Tamásnak, hanem ennek a másik embernek is adok. Nem egy is, nem is kettő esélyt. Na, ebbe lehet belerendülni. Ebbe lehet belerendülni, és testvéreim, hogy nem az én hitem a döntő, ez még egy fontos üzenet itt, hanem az Úr Jézus Krisztus feltámadása. És jött még elém egy történet, ami esetleg már többünk elé jöhetett a utóbbi napokban, ez amikor elmegy egy megtért, de megfáradt keresztjén, elmegy a lelki gondozójához. És azt mondja, hogy én úgy megfáradtam. Lelki gondozót vezette az Úr, mert azt kérdezte, hogy és te magad hogy tudnád megfogalmazni a megfáradásodnak, a lelki kiégésednek az okát? És azt mondta az illető, tehát megtért hívő emberről van szó, azt mondta, hogy úgy érzem, hogy én nem tudom eléggé erősen szeretni az Istent. Értjük ennek a csavarját? Hogy az én Isten iránti szeretetem a döntő, és testvérem, nem. Hanem az Isten irántad való szeretete a döntő. És azt mondta neki a lelkigondozó, hogy rossz a válaszod, mert az elsődleges problémád neked nem az, hogy te nem szereted eléggé, hanem nem veszed komolyan, hogy mennyire szeret téged az Isten. De testvérem, nem te viszed a hátadon a lovat, hanem ülj fel a lóra, hogy az vigyen téged. Nem te viszed a hátadon a magad ügyét, hanem tedd rá Krisztusra. Tedd rá Krisztusra. Mert magadat se bírod. De Krisztus bír téged. A szó minden értelmében. A szó minden értelmében. Testvérem, megtérésem előtt végigolvasva nagyheti történeteket, valami ilyesmi csapódott le bennem gondolati szinten, hogy hát azért ez a tanítványi kör, ez nem egy megbízható társaság. Önmagában a diagnózis igaz. De amilyen halk konzekvenciára jutottam még magamból, hogy hát azért én ezt jobban csináltam volna. És ez volt a tévedés. Semmivel nem lettem volna különb. Se Tamásnál, se Péternél, se a többi anonimusnál, aki meg angolosan távozott a Getsemáné kertjéből, nem mondott semmit, mert nem volt lehetősége se a tagadásra. De testvérei, ez az igaz szakasz viszont azt felragyogtatta, hogy nem csak Tamás és Péter és a többi számára, mely Judás nemet mondott rá, véglegesen, de a többiek. Hogy nem csak számukra ugyanaz a Krisztus, hanem számomra is. És ő teremtette újjá Péter, Tamás és a többi szívét, és ő teremtette újjá az enyémet is. Hogy Jézus Krisztus számodra és számomra is, és ma is ugyanaz. Mi lehet az élet? Mert itt Tamás a személyes hitvallásában nem azt mondja, hogy te vagy a világ ura, hanem azt, hogy te vagy az én uram. És nem te vagy a világ istene, hanem te vagy az én istenem. Tehát elismerlek személyes istenemnek, uramnak és királyomnak. A Jézus királysága nem változott volna, ha Tamás is nemet mond Jézusra, de a Tamás élete viszont ezen fordult meg. Tehát Jézus tőled független dicsőséggel bír. De te nem bírsz tőle független békességgel és boldogsággal. És záróként gondolatunk röviden. Az egyik azt mondja Jézus Tamásnak, hogy Tamás, ne legyél hitetlen. Azaz fordítsuk így, hogy ne kételkedjél bennem és az ígéretemben. Ne kételkedj az igében, és ne kételkedj a személyemben, mondja Jézus. Ha nem legyél hívő, hidd el, hogy az én igém igaz, és hidd el, hogy az vagyok, akinek mondom magamat. Ő előre megmondta, hogy a feltámadás vagyok, és az élet vagyok, és az igazság vagyok, és az út vagyok az egyetlen az atyához. Számodra és számomra is üzenet, ne kételkedj az Isten igéjében, és ne kételkedj a Jézus Krisztus személyében, hogy az-e, akinek mondta magát. Az utolsó, azt mondja Jézus, Tamás, mivel látsz engem, hiszel, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Na és ez szól nekünk. Itt ebben az igében az is benne van, hogy Jézus Krisztusról látomás Istentől való nincs. Lehet, hogy valakinek van látomása, de az nem az Istentől való. Itt van benne az igében. Meg a 2 Korintus 5-7-et fogjuk olvasni. Hitben járunk és nem látásban. Hanem azt mondja, boldogok azok, akik hisznek, de ezt miért mondja el Tamásnak és a többieknek? Mert a ti bizonyságtételetekre, és a ti utódaitok, és lelki utódaitok bizonyságtételére fog hinni mindenkor hívő népe és embere. És itt a nagy felelősség. A Krisztusról való bizonyságtételnek a felelőssége. Mert ott, ahol nem szól a feltámadott Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, ott lehet kacsalábon forgó klimatizált templom is, meg bármilyen intézmény monstrum, ott lelki egyházról nem lehet beszélni. Sarkítunk. A másik vége pedig, ahol még logisztikai problémák vannak, de szól az élő Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, ott lelki egyházról beszélünk. És ottól egyébként elindul az ébredés, ott mindig lesz majd logisztika is. Ez alá minden épületet, adminisztrációt, anyagi fedezetet, mindent értsünk be. És így értjük meg a Máté Evangélium a 16. fejezetét, ahol azt mondja Péternek Jézus, miután Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ezután mondja Jézus Péternek, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Min? Azon a kijelentésen, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Testvérek, Jézus nem Péterre építette fel az anyaszentegyházat, mert akkor 1900-valány éve a bótot már be kellett volna zárni. Hanem Jézus magára építette fel az anyaszentegyházat. 1 Korintus 3.11, nincs más fundamentum, amely vettetett, csak a Krisztus Jézus. És mondtuk, hogy a hívők közösségében és az igében Jézus Krisztus jelen van. Hol hirdetik azt, hogy Jézus a Krisztus? Ottól hívő emberek vannak. A lévő emberek vannak, ott pedig szól az ige, hogy jelen van Jézus. És ő erre az élő kijelentésre építi fel, tehát önmagára, az igéjére építi fel a lelki egyházat. És ezért fontos, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek, hanem a hit hallásból van, akik hallják az Krisztusról szóló igehirdetést, és megadják magukat az élő Istennek. Testvérek, néha a gyerekek nem csak a huncut dolgokat, a rossz dolgokat veszik le, hanem néha a jót is. Tegnap vagy tegnap előtt hallgatom a gyermekeim beszélgetését. Azt mondja az egyik nagyobb a kisebbeknek, tudjátok, háromfajta lelki pásztor meg gyülekezet típus van. Mondom, erre ezt figyelek. Én is. Jegyzeteltem. A nagyobbik háromfajta van. Van az adminisztrátor típus, van a menedzser típus, meg van a lelki típus. Az üres fiókról itt nem is beszélt, olyan is van egyébként, ez a negyedik majd ki kell egészíteni. És akkor visszakérdez a kisebb, hogy és mi melyik vagyunk? Jó volt a válasz a nagyobbiknak, szerinted? Tehát testvérei, szükség van a maga helyén, adminisztrációra, logisztikára, menedzsmentre, de mint téglára a fundamentumon, testvérei, ne a tetőre alapozd rá a falat. A falat azt a fundamentumra alapoz. Az életed a falát. És testvérem, mivel ezen áll, ezen a kijelentésen áll a lelki egyház, ezért a kísértő ezt mindig támadja. Hol tudja támadni? Ott, ahol lesz szól. Ott, ahol nem szól, nincs mit támadni. Ott, aki ezt komolyan veszi. Mivel, hogy most van egy sürgősebb, van egy jobb ötlet. Van egy nagyobb durranás. Nincs. Krisztusnál nincs nagyobb. Nincs nagyobb. Ő az alap. Testvérem, vedd nagyon komolyan a Krisztusról való bizonyságtétel olvasását, hallgatását és a továbbadását. Imádkozz az ige terjedéséért és a célba jutásáért. Amen. Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus, köszönöm és köszönjük a mérhetetlen, de időben véges türelmedet. Könyörülj rajtunk, hogy itt a kegyelmi időben boruljunk le eléd, és adjuk meg magunkat neked. Köszönöm és köszönjük, hogy visszamentél egyedül Tamásért. És köszönöm és köszönjük, hogy visszajöttél értem, értünk, és köszönjük, hogy mondhatjuk azt, hogy igen, Uram, én Uram, és én Istenem. Oszlasd el, Úr Jézus Krisztus, a bizonytalanságot, a szívünkből, az értelmünkből, a gondolatainkból, add, hogy ne kételkedjünk benned, hanem vegyük komolyan, és legyünk bizonyosak igédben, ígéretedben és a személyedben. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy kikért könyörgünk, kiket hordozunk, kiáldunk a gyülekezetnek a betegeiért. Most különösképpen egy egész fiatal, béldaganatban szenvedő fiatalemberért, akinek komoly próbái vannak, könyörülj rajta. Úr Jézus Krisztus, te állj meg majd ravatal mellett, te vigasztald a gyászolókat. Urunk, köszönjük, hogy szívünknek minden terhét letetjük a kezedbe. Köszönjük, hogy a családunk békességét is a kezedből várhatjuk. Legyél a középen, ha tudjuk megvizsgálni, hogy ott vagy-e az életünkben, és hogy ott, akkor hol. És Urunk, hadd adjuk át neked az első helyet. Te senkit nem dobsz onnan ki, de köszönjük, hogy mi áthathatjuk magunkat, és a trónt neked. Úr Jézus Krisztus, kiáltunk áldásért nemzetünk számára is, mert egyedül rád van szükség ennek a nemzetnek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Úr vagy és Király, és adj tőled való felelősséget mai személyes döntésekben is, tőled valót és belőled valót. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az élet, köszönjük, hogy te vagy az igazság, te vagy a feltámadás, köszönjük, hogy benned egyetlen bizonyos út van az üdvösségre és a békességre. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy rólad szóljon az énekünk, hogy rólad szóljon az életünk, és rólad szóljon a bizonyságtételünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon áldást és békességet neked az Úr Jézus Krisztusért. Amen.